25. Fejezet. Hendon hal. Mihály Hendon és a király olyan messzire jutott, hogy a boroszló nem láthatta őket. Hendon a királyt a városon kívül egy bizonyos helyre irányította, hogy ott várjon rá, amíg a fogadóban megfizeti tartozását. Fél óra sem telt belé, és a két barát vidáman kocogott Hendon két rozzant paripáján. A király most nem fázott, és jól érezte magát, mert eldobhatta rongyait, és felöltette a használt ruhácskát, melyet Hendon vett volt neki a London Bridge-en. Hendon kímélni akarta a fiút a túlságos fáradalmaktól, úgy gondolta, hogy a nehéz utazás, rendszertelen táplálkozás és kevés alvás csak árthat megzavarodott elméjének, ellenben pihenés, rendszeresség és mérsékelt testmozgás éhettetni fogja a gyógyulását. Alig várta, hogy egészségesnek lássa már a kicsi bolondost, és megszabadult a beteg látomásaitól. Elhatározta hát, hogy nagy pihenőkkel, kényelmes ügetésben folytatják az utat otthona felé, melytől úgy régóta ért elszakítva a helyet, hogy türelmetlenségének engedve, éjjel-nappal lóhalálában nyargalnának. Mikor már vagy 10 mérföldet tettek meg a királlyal, nagyobbacska faluba értek, és megszálltak egy jó fogadóban. Viszonyuk újból a régi lett. Hendon is nyit a király széke mögé állt ebéd közben, és kiszolgálta, aztán, hogy eljött a lefekvés ideje, levetkőztette, maga pedig pokrócba burkolózva feküdt az ajtó elé. Másnap és harmadnap ráérősen baktattak tovább, elemlegették külön-külön átélt viszontagságaikat, és nagyon jól múlottak egymás kalandjain. Hendon részletesen nem mesélte vándorlásait, hogyan és merre kereste volt mindenfelé az eltűnt királyt, hogyan járatta vele bolondját az arkangya, az erdőben, majd pedig, mikor látta, hogy nem tud tőle, Hendontól szabadulni, hogyan kanyarodtak vissza kunyhójához. Azután mesélte a vén emberbe ment a hálókuckóba, de mindjárt kétségbe esett ábrázattal jött is vissza onnan. Előadta, hogy szentül hitte, a fiú már régen hazajött, és lefeküdt pihenni, de hát most sehol sem találja. Ő várt egy álló napig a kunyhónál, aztán látta, hogy minden remény hiába, és neki vágott tovább keresni a fiút. És az öreg sanctus-sanctorum. Igazán sajnálta, hogy felséged nem jött vissza, mondta Hendon, láttam az arcán. Meghiszem azt, mondta a király, és aztán előadta viszontagságait. Bezzeg bánta most Hendon, hogy nem tekerte ki az arkangya nyakát. Az utazás utolsó napján Hendon egyre vidámabb lett. Nyelveszünet nélkül pergett. Öregapjáról és Arthur bátyjáról mesélt mindenfélét, ami nemes, kiváló jellemüket bizonyította, áradozva beszélt Edithéről, és ez olyan jó hangulatba ringatta, hogy még Hukhöcséről is képes volt néhány jó szót ejteni. Állandóan színezgette magában megérkezésük közeli pillanatát, micsoda meglepetés lesz mindenkinek az ő váratlan hazatérése, és micsoda hálás boldogság fog mindenkit eltölteni. Szép vidék volt. Itt is, ott is házikók és gyümölcsösök, az út hatalmas legelőkön vezetett át, és a lankák úgy váltogatták egymást, mint tengeren a hullámok. Délután a hazatérő tékozló fiú már folyton letéregetett az útról, és felfelkaptatott valami dombocskára, hát ahonnan már megpillanthatja otthonát. Igyekezetét siker koronázta, és boldogan kiáltott fel. Ott a falu, királyom, és ott a kastély is, nem messzire. Ide látszanak a tornyai, és az az erdőm ott túl, az apámé. Ó, most aztán megláthatod, milyen is a rang és a gazdagság. 70 szobás ház gondolt csak el, és 27 szolga. Végre nekünk való szállás, igaz-e? Gyere, siessünk, majd kivet a bőrömből a türelmetlenség. Siettek is, ahogy csak bírtak, három óra mégis elmúlt, mikor a faluba értek. A falu gyorsan szelték át, és közben Hendon szája be nem állott. Itt a templom rajta ugyanaz a borostyán, se több, se kevesebb. Ott meg a vendégfogadó, a vén, veres oroszlánhoz, amott pedig a piac. Itt a májusfa, és ott van a kút, nem változott semmi, csak az emberek. Hiába, 10 esztendő megváltoztatja az embert, néhányat mintha ismernék közülük, de engemet sem ismer. Így ömlött belőle a szó. A falu végét hamarosan elérték, akkor egy magas sövény szekte, kanyargó keskeny ösvényre tértek, és ezen körülbelül 1/2 mérföldet haladtak, míg egy szifra kapunát hatalmas virágos kertbe nem léptek. A kapuoszlopait faragott címerek díszítették. És nem sokára ott álltak a kastély előtt. Isten hozott Hendon halban, királyom. Kiállt ott fel Miles. Ó, de nagy nap ez. Apám, bátyám és Edith most majd kiugranak a bőrükből örömükben, és a viszontlátás mámorában csak hozzám szólnak majd, csak hozzám lesz szavuk, ezért ne haragudj, ha te látszólag valamivel hűvösebb fogadtatásban részesülsz. Hamarosan az is megváltozik, mert ha megtudják, hogy pártfogoltad vagy, ne félj, kerükre ölelnek Miles Hendon kedvéért, és házunkban és szívünkben örök otthonra találsz. A következő pillanatban Hendon leszállt lováról a főbejárat előtt, lesegítette a királyt is, aztán kézen fogta, és berontott a házba. Néhány lépcsőn tágas terembe jutott, belépett, inkább szelesen, mint szertartásosan leültette a királyt, aztán az íróasztalnál ülői fiúemberhez szaladt a kandalló elé, melyben barátságos tűz lobogott. Ölej meg, Hunk kiáltotta, és mondd, hogy örülsz hazatérésemnek. Írd apánkat, mert nem otthon az otthon, ami kezét meg nem fogom, arcát meg nem pillantom, és meg nem hallom a hangját. De Hunk pillanatnyi megrökönyödés után csak hátra hőkölt, és szúrós, szinte sértett tekintetet szegzett a betolakadóra, majd valami titkos fortélytól vezetve csodálkozó kíváncsiságot erőltetett az arcára, amelyben én őszinte, nem tettetett részvét is keveredett. Végül is szeliden így szólt. Ennéd, úgy látszik, megzavarodott, szegény idegen. Bizonyára sokat szenvedtél a sors kemény kezétől, külsőd is erről tanúskodik. Kinek tartasz engem? Kinek tartalak? Ki másnak, mint aki vagy? Hunk Hendonnek. Vágta ki Miles egy kicsit élesen. A másik ugyanolyan szelíd hangon folytatta. És te kinek képzeled magad? A képzeletnek ehhez semmi köze. Azt akarod mondani, hogy nem ismered meg bennem bátyádat, Miles Hendont? Örömteli meglepetés villant át Hunk harcán, és így kiáltott fel. Nem tréfa ez? Avagy feltámadhatnak a holtak? Áldott legyen az Isten, ha így van. Szegény elkóborolt fiunk újból a miénke sok kegyetlen év után. Ó, ez szebb, semhogy igaz volna. Kérlek, légy könyörületes, és ne tréfálj velem. Gyorsan gyere a világosságra, hadd nézzelek meg közelről. Megragadta Miles karját, az ablakhoz vonszolta, tetőtől talpig végigmérte ide-oda forgatva, és maga is körüljárta, hogy jól megvizsgálhassa minden oldalról. Ez alatt a megtért, tékozló fiú, repesett az örömtől, és egyre bólogatott fejével. Folytasd csak, öcsém, folytasd, egy tagom vagy arcvonásom sincs, mely ne állná ki a próbát. Vizsgálgass kedvedre, jó Hunk, én vagyok valóban elvecett bátyád, igaz-e, az öreg Miles? Ó, de nagy nap ez, mondtam, ugye, hogy nevezetes nap. Add a kezedet, tartsd az orcádat Istenem, mindjárt meghallok a boldogságtól. Éppen rá akart borulni öcsére, mikor Hunk elhárítóan emelte fel a kezét, majd feje gyászosan előre csuklott, és elfúló hangon mondta. Ó, Istenem, adj erőt a szörnyű csalódás elviseléséhez. Miles egy percig mukkanni sem tudott a csodálkozástól. Mihelyt magához tért, felkiáltott. Miféle csalódás? Tán nem vagyok a bátyád? Hunk szomorúan rázogatta a fejét, és így szólt. Adná az ég, hogy ez legyél, és hogy más szemek feleljék a számomra láthatatlan hasonlatosságot. Attól félek, a levél nem hazudott. Miféle levél? Tengeren túlról jött 6-7 évvel ezelőtt, és tudatta velünk, hogy bátyám elesett a csatában. Hazugság volt. Hívd apádat, ő majd megismer engem. Hiába hívnám a halottat. Halott? Miles szava elakadt, szája remegni kezdett. Apám halott. Iszonyú hír. Akkor hát odafele örömöm. Hadd lássam hát Artúr bátyámat, ő bizonyosan megismer és vigasztalni fog. Ő is meghalt. Uram, irgalmazz. Meghaltak mind a ketten, a jók és derekak meghalnak, lám, esbezzegén, a hitvány életben maradtam. Ó, légy irgalommal, és nem mond, hogy Editha is. Halott? Nem, ő él. Akkor Istennek hála, örömöm újból teljes. Siess, öcsém, küld ide. Ha ő is azt mondja, hogy én nem vagyok én. De nem, ő nem teszi, nem, nem. Ő megismer, hogy is kételkedhettem benne egy percig is. Hozd őt ide és a régi szolgákat is, ők is rám ismernek, semmi kétség. Csak öt van meg közülük, Peter, Harsei, David, Bemard és Markherit. Ezeket szólva Hunk kiment a szobából. Miles egy kicsit megütődött, majd maga elé mormogva felölel kezdte rúni a padlót. Az öt gézengúz megmaradt, és a 22 hűségesen ment furcsa dolog. Csak járt kelt feles alá folyton dünnyögve, és a királyról teljesen megfeledkezett. Ő felsége egyszerre csak komoly hangon, igaz észvéttel szólt hozzá, bár a szavait gúnyosnak is lehetett volna tartani. Nevet túlságosan a szívedet, szerencsétlenségedet, barátom. Nem csak te vagy a világon, akit megtagadnak, nevetve kiforgatnak a jussából. Nem egyedül jártál így. Ó, királyom! Kiált ott Hendon egy kicsit elpirulva. Még ne ítélj meg engem, várj, és minden kiderül. Nem vagyok én csaló. Ő majd megmondja, Anglia legdrágább bajkairól fogod meghallani. Én, csaló? Hisz ismerem ezt a régi kastélyt, itt fügnek őseim képei, és ahol még a titkörös körül úgy ismerem, mint gyermek a szobáját. Itt születtem és nevelkedtem, uram, az igazat mondom, nem hazudnék neked soha, és ha senki sem hisz nekem, kérlek, legalább te ne kételkedj bennem, ezt már nem tudnám elviselni. De hogy kételkedem? Jelentette ki a király gyermeki egyszerűséggel és bizalommal. Szívemből köszönöm, kiált Hunk Hendon meghatottan. Majd a király ugyanolyan gyermeteg egyszerűséggel kérdezte. Te talán kételkedsz bennem? E kérdés már éppen furdalni kezdte Hendon lelki ismeretét, zavarba hozta, és ezért hálás volt a sorsnak, hogy éppen nyílt az ajtó, és Hunk lépett be rajta, megkímélve őt ezáltal a kínos választól. Esélyme, csodálatos szépségű, pompás öltözetű hölgy lébegett be Hunk mögött, utána pedig lébériásin a sok sora. A hölgy lassan közeledett, fejét lehajtotta, szemét a földbe cegezte. Arca leírhatatlan szomorúságot mutatott. Miles Hendon eléje ugrott, és így kiáltott fel. Ó, Edithem, drágám! De Huk szigorúan visszaparancsolta, és így szólt a hölgyhöz. Nézd rá, ismered őt? Méles hangjának hallatára az asszony egy kicsit megrebbent, és mintha arcába is vérszökött volna, majd hirtelen reszketni kezdett. És még percekig állt némán, azután lassan felemelte a fejét, és üveges és rémült tekintettel merett Hendon szemébe, miközben egyre sápadtabb lett, és végül halotti szürkeség borította arcát. Nem ismerem, mondta, megfordult, felnyögött, de zokogását elfojtotta, és kitántorgott a szobából. Miles Hendon cékre rogyott, és arcát kezébe temette. Némi szünet után Huk így szólt a szolgákhoz. Megnéztétek? Nos, ismeritek-e? A szolgák fejüket rázták, mire gazdájuk így szólt. A szolgák nem ismernek. Attól félek, valami tévedés történt. Láthattad, hogy a feleségem sem ismer. A feleséged? Huk tetszen pillantás alatt a falhoz nyomta, és torkát vasmarokkal szorította meg. Ó, te róka lelkű bitang, most már mindent tudok, magad írtad azt a levelet, hogy egyesemet és vagyonomat elrabolhasd. Hord el magad innen, még vitézi rangomra egy ilyen hitvány paprika jöncsi meggyilkolásával szégyent nem hozok. Huk vérvörös arccal, fulladozva rogyott a legközelebb eső székbe, és ráparancsolt szolgáira, hogy fogják el és kötözzék meg a garázda idegent. A szolgák habozva álltak, majd egyikük megszólalt. Fegyver van nála, sír Huk, és mi védtelenek vagyunk. Fegyver? Mit számít, hisz elegen vagytok? Rá, ha mondom. De Miles óvatosságra intette őket, mondván. Régóta ismertek, semmit sem változtam, csak gyertek rám, ha tetszik. Ez a figyelmeztetés vajmi kevéssé lelkesítette a szolgákat, továbbra sem mozdultak. Takarodjatok hát, roncselédek, kapjatok fegyverre, és őrizzétek az ajtókat, amíg valakit poroszlókét futtatok, mondta Huk. Kifelé indult, és a küszöbön megfordulva hátra szólt Milesnak. Figyelmeztetlek, hogy hiába való szökési kísérletekkel csak ártasz magadnak. Miért szöknék? Ettől ne tarts, mert Miles Hendon Hendon halnak és minden benne levőnek ura. És itt maradt a hiddel nekem.